2025. január 7-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a Vidék magazin műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. A következő 50 percben a vidéki emberek mindennapjaiba, valamint a közösségek nehézségeibe és megvalósításaiba próbálunk betekintést engedni. Ha érdekli a téma, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. A jó gazdálkodás egyik feltétele, hogy becsüljük meg a munkatársakat. Makkai Csongor, oklandi gazdálkodó válaszol kérdéseinkre.
Úgy vagyunk, mint munkatársok. Olyan emberünk is van, ami 2003 óta itt van nálunk, a másik pedig 2004 óta. Egyetértésben így lehet dolgozni, így lehet fennmaradni.
A Hodgyai Pálfi Irma otthonának érzi a települést, és nem szívesen válna meg tőle.
Itt már megszoktam. Februárban 60 éve, hogy itt vagyok. Már itt kell eltöltsük az időt.
Majd a gazdaszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A gelencei Kelemen Dénes nyugalmazott tanítót a szükség rávitte, hogy több szakmát is kitanuljon. Többek között a fafaragást is magas szinten műveli.
Több mesterséget üztem. Motorkerékpar javító voltam. Utána szentképet másoltam. Festészettel is foglalkoztam.
A vadveszély miatt keveset jár erdőmezőn, a Székesi Kali Erzsébet nyugalmazott matematika tanár volt iskolaigazgató.
Gombászni, meg virágot szedni, vagy gyógynövény gyűjteni, bármit. Nagyon szerettük, de amióta tényleg állandóan ijeszgetnek, hogy jár a medves, itt látták a medvét, meg ott látták, azóta félek kimenni az erdőbe.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, maradjanak rádió közelben.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Nem vagyok szép, csak a szemem fekete, fekete, nem vagyok én. Az erdőben, az erdőben, az erdőben, az erdőben, remete, remete, ebbfél, kutya fél, igazi pannak a mél. Ebbfél, kutya fél, igazi pannak a mél. Szomszédasszony piros, barna, leánya, leánya, annak vagyok. Szeretője, 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 babája, babája. Ebbfél, kutya fél, míg az itt vannak a mér. Ebbfél, kutya fél, míg az itt vannak a mér. Ebbfél, kutya fél, míg az itt vannak a mér. Ebbfél, kutya fél, míg az itt vannak a mér.
Makkai Csongor, Hollandról, három gyerekes idesapa, feleségemmel közösen csináljuk ezt a gazdaságot. Nagyon-nagyon régóta csináljuk ezt már. Kénylódunk, csináljuk, szeressük. Amúgy, hogyha meg tudnánk a tejet fizetni, normálisan meg lehetne jól élni belőle. Amúgy kétszer el akartam adni a gazdaságot, már meg is volt a vevőre. A feleségem mind a kétszer áthúzta a nyillat, azt mondta, hogy nem lehet, mert sokat dolgoztunk, hogy még próbáljuk. Az ember úgy van, hogy egyfolytában próbáljuk, hogy egyszer csak jobb lesz. Adj az Isten, legyen jobb.
Mekkora területen gazdálkodnak?
Összesen bérelt föld és minden 72 hektáron, amiből kicsit nehéz ki is termeljünk, mert a vadak által is, hogy egyet kerítsük, villanypásztorozzuk a területeket. A másik pedig az, hogy kicsikék a földek, próbáljuk a szomszédokkal, barátokkal összepárosítani, hogy nagyobb területet tudjunk ha lucernázni, ha kukoricázni, bármit, hogy egy kicsit tudjunk hatékonyabban dolgozni, mert amikor megfogadunk egy sillózóst is, akkor azt mondja, hogy nem mindegy, hogy most 20 árba forgolódunk, vagy legalább egy hektár, egy 80 árba tudunk dolgozni, mert akkor ma az ár is jobb, és nekünk is sokkal könnyebb a betakarítása.
Itt jó minőségű a föld? Megérné gazdálkodni?
A föld az nagyon jó minőségű. Mi benne vagyunk a bióba is, próbálkoztunk. A tejet értékesítettük bióként is, de oda kerültünk egy adott pillanatba, hogy nem adtak annyit a biótejér, mint a sima konvencionális tejér. És akkor oda kerültünk, hogy fizessük, mert ugye megvannak a dolgai annak, hogy kell fizetni a kontrollokat, jönnek, viszik a mintát, van utánajára, sok minden, mi próbálkoztunk, hogy hát, hogyha lesz, már benne vagyunk 2018 óta, de az a tendencia, hogy nem jó felé tartunk. A sima tejet most is jobban megfizetik, mint a biotejet.
Sok a fejős tehén?
Most jelen pillanatban 36 fejünk. Próbálkoztunk, hogy kint voltunk, kinti szálláson. Akkor beálltunk a bióba, itt a farm körül összetudtunk cserégetni annyi területet, hogy úgy csináltuk, hogy az emberek hiánya véget, hogy nappal kint vannak a kaszálón, a legelőn, estére behajtjuk az istálóba. Ott próbáltunk modernizálni, hogy az emberek hiánya véget, 12-es fejőházat csináltunk, automata, trágyalehúzót készítettünk, úgyhogy egy kicsit könnyítsük a sorsunkot. Na de itt ez az egész, hogy kedvünk van csinálnunk, csak a kellő segítséget nem kapjuk meg.
Itt gyönyörű szépek az épületei, ezt saját pénzből hozta így létre, vagy kihasználja a pályázási lehetőségeket is?
Volt egy fiatal gazda pályázati lehetőségünk, arra vásároltunk egy bálázót, többi önrészt, amit nem kellett felhasználnunk a pályázatra, abból az istállót vásároltuk, az első istállót. Még volt egy magyar proekonomikás pályázatunk, amivel vásároltunk egy 12 tonnás dupla tengelyes remorkát, amit nagyon-nagyon szeretünk, mert viszont ugye trágyát elhordani, gabonát, mindent már tisztában tudjuk a dolgunkat végezni, akkor mellette vásároltunk még egy forgatógépet, avval ki is fogyott a pénzünk, a többit pedig önerőből, amit kapunk tájből, minden pénzünket visszafordítjuk a gazdaságra.
Munkást lehet találni? Jó, hogy automatizált itt az egész farm, de azért néha el kellene a kézi segítség is. Van-e munkás, akit megfogadjon?
A munkáról úgy állunk, hogy nem panaszkodhatunk, mi más gazdaságban örökké panaszkodnak, hogy nincs munkáról. Én úgy látom, hogy ha a normálisan meg van fizetve az ember, és megfelelőképpen úgy kezeljük egymás, mint egy kollégát, nem mint egy én most főnök vagyok, és akkor most szídom. Én ha bemegyek az istállóba, nem azért megyek be, hogy én most rekcumoljam, hogy ezt nem csinálhatod. Ha kell, visszanyomom az ételt a telneknek, ha kell, lehúzom a ganyit. Úgy vagyunk, mint munkatársok. Olyan emberünk is van, ami 2003 óta itt van nálunk, a másik pedig 2004 óta. Egyetértésben így lehet dolgozni, így lehet fennmaradni.
Húsmarhában nem gondolkodott?
Hát a húsmarhával az van, hogy ha a húsmarhában gondolkoztunk volna, akkor mellette még sok mindennek kéne dolgozni. Az úgy van, hogy egész évben kell bírjat. Mikor el kéne adni az árut, akkor azt mondják, hogy igen nagy, vagy igen kicsi, vagy most nincs ára, így ezen nem gondolkoztunk. Eddig az volt a tendencia, hogy tartsunk sok tehent, mert jó a támogatás. Most kicsi a támogatás, most mindenki azon van, most már látom a kollégákat is, hogy inkább tartsunk kevesebbet, ami kell, adjuk oda neki, és a kicsiből is hatékonyabban tudunk gazdálkodni, mint a nagyból.
Bővítésben gondolkodik, vagy ez most jelenleg elég?
Hát ez jelenleg elég, mi gondolkozunk, hogy egy pályázatot hallám, hogyha tudnak, mert jó lenne egy robot fejlesztés, csak az a másik, hogy horribilis a nagy pénz, a többi részét azt már bankból kell felvenni, csináltunk számításokat, de viszont, hogyha kezdjük a banknak vinni a pluszot, akkor megint nem vagyunk sehol, és így azt számítottuk, hogy még egy-két évet várunk, hallám, hogy mi lesz a további lépés, fejlődés, hova, ha úgy van, szeretnék mi is egy nagyobb bocska pályázatot csinálni.
Sosem gondolkodott külföldben? Mert sok fiatal azt mondja, hogy ott van a nagy lehetőség.
Külföldön én kirándulni szoktam elmenni néha napján, amikor el tudunk menni, egy hetet elmegyünk már, tör a zsigora hazafelé, nem szeretjük. Így elmegyünk kirándulni, és amikor jövünk haza, mondjuk, hogy milyen szép volt itt, milyen szép volt ott. Mikor hazajövünk, ennél szebb hely nincs a világon, mint itt. Úgyhogy nem gondolkozunk ezen egyáltalán.
Említette, hogy sokat kell dolgozni, valamikor meg sem éri. Felesége mondta, azért még ne adjuk fel, de én az ön szemén is látom, hogy ha rákényszerítenék, hogy most ezt szüntesse meg, nehezen vinné rá a lelke.
Hát azt nem is tudnak elviselni. Én úgy vagyok, hogy én még napközben elmegyek ide-oda, de a feleségem ő teljes mértékben itthon rendezi. Úgyhogy átvettük az állatorvosi papírozását, a bornyúbeírás, kiírások, eladások, ő rendezi, bornyúfülszámozásokat ő rendezi, ő van napi renden. És mellette az a másik, hogy a leányunk 9-ben most került el, és úgy drukkoltak a lányok, mert ugye a két lány, hogy hát, hogyha bekerülne a Kóskároly iskolába. És én mindazon voltam, egyedül voltam elnyomva csendben, hogy én látom a leányon, hogy azt szeretné, hogy a mezőgazdaság is iskolába kerüljön az aldegészségügyre. És a jóisten úgy akart, hogy 0,06 ponttól lecsúszott a másik iskolából, és most úgy szereti ezt az iskolát, hogy ki se lehetne venni onnattól, és hát, hogyha még a jövőre nézve lesz egy doktorunk, és akkor már pályázni is jobban tudunk, és hát, ha hatékonyabban tudunk dolgozni.
Makkai Csongor oklándi gazdálkodót hallották, a folytatásban Domokos Piroska énekel.
gondoltam, hogy esik, pedig csak az én két szemem könnyezik. Sírhatok én, könnyezhetek eleget, az hagyott el, ki igazán szeret.
Pár firma vagyok.
Mivel telnek a mindennapok, Irma néni?
Majorságunk van csak, s macskas, kutyas, ennyi. Macskánk az elég van, éppen 6 darab most jelenbe.
Hát akkor van gazdaság.
Hát ennyi majorság van, így olyan 38 darab.
Itt az udvaron a kiskert az ön hatáskörébe tartozik? Mert még most is ilyen szépek, a virágok, minden.
Igen, én csinálom, csak nem tudok sokat csinálni. Rendetlenük vagyunk, egy kicsit nagyon, mert meg vagyok műtve a szívemmel, ezért csak éppen amit tudunk, azt csinálunk.
Régebben milyen hagyományok voltak itt Hodgyába, amire emlékszik?
Hát én nem itt születtem, hanem Bétába születtem. De ezelőtt összejártak, akkor itt szafoztan is kalákáztunk, mentünk egymásnak. Pityóka szedni is, törőbúza szedni is. Ha valamelyiknek valami baj volt, egymáson segítettünk.
Jó világ volt az a világ?
Nem mondhassuk, hogy nem volt jó. Kollektívben dolgoztunk, 15 év után elmentem állami munkára. 80-ban elmentünk, és 2003-ban hazakerültünk, és azóta itthon, amit tudunk, ne matatunk. Tehenyük voltak, disznók voltak, de most nincs. Már nem tudjuk rendezni, csak ezt az apróságokat.
Béta is itt van a hegyen túl, igen. De mennyivel másabb mondjuk a hodgyai ember, mint a bétai? Hát nehéz volt megszokni?
Nem volt nehéz egyáltalán. Olyan egyformák vagyunk, egyformák. Nem volt nehéz megszokni. És akkor jött a nagy árvíz 2005-ben, és akkor mindenünket elvitte, csűrünköt, az egész kerítést, ami volt, mindent elvitt.
Tehát egy olyan patakról beszélünk, ami ma ki van száradva, tehát alig van benne víz, vagy nincs is.
Igen, de szerintem ez egy olyan villámár víz volt, mert nem is, hogy a patak jött ki, hanem minden fentről jött nekünk a víz, úgyhogy megkerült az egész mindenséget, és mindent vitt. Mindenünket úgy eltakarította, a disznókot elvitte, tehén a csordába volt, a ló megmaradt, mert csak a pajta maradt meg. Lósa csikka, aztán az fő vezetődött fent a dombra a szomszédba, ezen mentünk át. És akkor ezelőtt 3 évvel újból jött egy, akkor itt az alsó lakás újból megtelt minden. Az se a patakból jött, hanem fentről ebből az árokból túlfelőről.
Fel tudtak készülni? Tudtak menteni, amit menteni lehetett?
Nem tudtuk, mert az olyan hirtelen jött, hogy nem tudtunk semmit csinálni.
A patak mellettieknek mindenkinek kára lett?
Aki ott lakott, annak mindenkinek lett.
Kárpótlást kaptak? Valaki segített önöket?
Kaptunk, nem igaz, hogy nem kaptunk, de nem voltunk megelégedve, mert itt rajtunk jött le minden árvíz, itt aztán túl a szomszédnál ott megszakadt, ott elment kétfelé, ugye ott a templommal szemben onnat a csűrt fölemelte, és átvitte a templom oldalába. És bizony nem kaptuk, amit kellett volna kapjunk, mert azt mondták, hogy mi már a csűrt újraépítettük. Azt mondta volt a tiszteletes úr, hogy más annyi bácsiéknak nem is kell semmi, mert ők már a csűrt újraépítették. De ezt nem tudta senki, hogy építettük újra, jöttek a sógoraim, s segítköztek, s megvettük a dolgokat, s visszaépítettük. Adtak hatnak a faluba 120 ezer lejt, de nekünk nem, mert mi már a csűrt visszaépítettük. Nekünk sem maradt, semmi, mindent azután kellett megcsinálni.
Amikor egy ilyen tragédia történik, akkor össze tud fogni a falu?
Össze, nem mondhassuk, hogy nem igaz, hogy nem jöttek, mert segítettek, sírtak, s megnéztek, hogy mit csinálunk, de annál tovább aztán mindenki végezte a maga dolgát.
Hogy lehet felállni egy ilyen eset után?
Hát nagyon nehezen. Erősen kikészültünk volt.
Ez ma még beszéd téma, Irma néni?
Igen, sokszor elbeszéljük, mondjuk, ha valaki idejön, hogy volt, mint volt, hogy bizony azok kapták az dolgokat, akihez a vízbe is sem ment. Úgyhogy ez így van. Nem tetszett egy szikrácsás, bizony ránk is ránk vért volna, mint öregökre az a pénz. Nem is éppen a pénz, hanem az, hogy hát itt jött le minden rajtunk, és akkor kihagytak a menetből. Ezt már nem tudtuk elfogadni, ez egyszer biztos.
Még összeülnek a szomszédok, vagy az árvíz azért a barátságokat is elvitte annak idején? Mert hallom, hogy azért sokan nem is beszélnek már egymással, pedig egy kis közösségről beszélünk.
Hát nem tudom, mi itt például a szomszédsága nagyon jól vagyunk. Itt sok szomszéd nincs ez a helyzet. Itt szemben mindig jövünk, Lenke nem tud jönni, mert ő ágyba fekvő, de én minden nap bemegyek, és megnézem, s most már nincs is hova menni. Akik barátok voltak, barátnők, azok már meghaltak. És a fiatalokkal ott nincs amit. Nem igaz, mert így, ha találkozunk, és kimegyünk a kapun, akkor a szomszédokkal elbeszélgetünk, de most már el se tudunk menni hazulról, no itt ez a helyzet.
Sosem vágyott el hoddjából?
Nem. Itt már megszoktam. Februárban 60 éve, hogy itt vagyok. Már itt kell eltöltsük az időt.
Elhangzott interjúnk Pálffy Irma hoddjai háziasszonnyal készült. Régebben a semmiből kellett újat alkotni. A túlszaporodott vadállomány miatt sokan lemondanak a természetjárásról. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Egy valakit megcsókolni, de jó dolog volna. Azt a csókot visszakapni, még jobb dolog volna. Valakinek megüzenem nagy titokba, a kíváncsi szomszédasszony meg ne tudja, ha a szívét nékem annál legjobb dolog volna. Valakinek megüzenem nagy titokba, a kíváncsi szomszédasszony meg ne tudja, ha a szívét nékem annál legjobb dolog volna. Szeretnék csak egy napra is gerle madár lenni, valakinek szobájába este berepülni. A vállára repülnék, ott megpihennék, az ajkára páros csókot százat adnék, s ha szívesen tartóztatna sejnállamon. Tartóztatnak csein államon adni. A vállára repülnék, ott megpihennék, az ajkára páros sókot százat adnék, ha szívesen tartóztatnak csein államon adni. A vállára repülnék, ott megpihennék,
Madaras Gábort hallgattuk, most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Sót mindenfajta sütemény tésztájába kell tenni, még az édes tésztába is, mert enélkül nem lesz finom. Sose fagyasszunk le olyan ételt, mely krumplit vagy tejfölt tartalmaz. Mi a legegyszerűbb módszer, hogy megállapítsuk, használható-e még a tej? Egy kávés kanálba öntsünk belőle, rakjuk a gázláng fölé. Ha felfor, használhatjuk, ha már ott összemegy, dobjuk ki az egészet. Ahhoz, hogy a kocsonyallé biztosan megdermedjen, a főzés megkezdésekor a húsokkal együtt 3-4 darab csirkelába tehetünk a lébe. Biztos siker, és nem kell zselatint használni. Ropit magunk is készíthetünk, ha félbarna kenyérdarabokat aranysárgára pirítunk a sütőben, fokhagymával bedörzsöljük, sózzuk, borsózzuk őket, és olívaolajat csöpögtetünk rájuk, már is kész a borhoz kiváló rákcsálnivaló.
Anyám,
Kelemén Dénes vagyok, 1935. szeptember 23-án születtem, és hál' Istennek azt mondom, hogy jó egészségem van, még injekciót és pirulát nem ettem.
Hány évig oktatta a fiatalságot szépre jóra?
1955-ben neveztek ki, akkor végeztem a kézművásárhelyi tanítóképzőt. Utána volt 2 év katonaság után egészen 1992-ig. Magyar Hermányba kaptam az első kinevezésemet, onnan mentem aztán katonának, majd amikor leszereltem, hazakerültem a szülőfalunkba, Felsőleménybe, Velencébe. Ott tanítottam 3 évig, onnan aztán hivatalból a szomszédfaluban, Kézdi Martonosban 7 osztályos iskolát létesítettek, oda áthelyeztek igazgatónak. Ott voltunk 4 évig, már úgy értem családommal, mert közben megnősültem. 4 év után megszűnt a felső tagozat gyerekhiány miatt, és akkor választhattam, hogy melyik nagyközségbe akarok elmenni. Gelencét választottam, és úgy kerültünk tulajdonképpen 1964-ben Gelencére. Itt végképp letelepettünk, családi házat építettem, és innen mentünk nyugdíjba. Feleségemmel 69 évet éltünk. Te?
Akkor is ilyen sok gyerek volt, mert ma nem panaszkodnak az iskolában.
Én a 2 számú iskolának kezdtem a tanítást, 32 tanuló volt az osztályomban. Azt jelenti, akkor 4 első osztály működött a faluba, körülbelül ezzel a létszámmal. 2 a felső iskolánál, és 2 az alsó iskolánál. Mindig az alsó tagozaton tanítottam. Közben a felső tagozaton csak, amikor bejött a gyakorlati oktatás, akkor mint mester az iskola műhelyébe tevékenykedtem.
A kicsi iskolába, tehát a 2-es iskolába a falu felső feléről jártak a gyerekek, vagy az alsóról is vittek oda, hogyha szimpatikus volt a tanító?
Tulajdonképpen megvolt a határ, hogy honnan, hova mennek a gyerekek.
Hány generáció ment ki a keze alól a tanítónak? Összeszámolta-e?
Hirtelen most már meg se tudom mondani. Úgy kezdtem, mindig első és negyedikig kivittem.
A tanító úr mikor kezdett el faragni? Mert számos munkája fellelhető.
Az az igazság, hogy a tanítói fizetés az mindig elég kevés volt. Közben, hogy megnősültem, 3 gyereket neveltünk, és mindig szükség volt valamihez még hozzáfogni. Mondjam úgy, hogy több mesterséget üztem. Voltam annak idején, amikor még motorkerékpár divat, illetve akkor jöttek be motorkerékpárok, autó alig volt a faluba, akkor motorkerékpár javító voltam. Utána csajüdőben nem lehetett szentképet kapni. Akkor itt a szokás, hogy az új párok a hálószobába az ágy felé nagyméretű szentképet tesznek fel, akkor szentképet másoltam, mert festészettel is foglalkoztam. Utána, hogy Gelencére kerültünk, akkor kezdtem tulajdonképpen a fafaragást. Fafaragásban főként a székelykapu, pontosan 82 székelykaput faragtam a faluba. És azon kívül történelmi emlékjeleket, itt a faluban 15 emlékjel van, amit én állítottam. Legelsőt említettem a honfoglalási emlékmű 1998-ban, utána jött a milleniumi emlékmű az 1000 éves évfordulóra, elkészítettem az emlékművet, és akkor volt a pápánnal a 2000 éves évforduló. Az egyik imacsoportot innen meghívták a 2000 éves évfordulóra. Jöttek, hogy szeretnének a pápának vinni egy ajándékot, és képzeljek el valamit, és készítsek el egy szerény ajándékot, amit át lehet adni. Itt már megvolt tulajdonképpen az 1000 éves évfordulóra tervem, ami tulajdonképpen a magyar szent koronát és a pajzsot ábrázolja, tehát a korona, a 4 mező, Tisza, Duna, Dráva, Szláva, az apostoli kereszt, a 2-es kereszt, az azért apostoli kereszt, mert amikor a Szent Istvánnak küldte a pápa a koronát, egyetlen királynak, akinek koronát küldött, akkor azt küldte a 2. keresztet tulajdonképpen, ezért nevezzük apostoli keresztnek. Ugyanakkor itt alul látható a 3-as halom, a Tátra, Fátra és a Mátra. Amikor az elkészült, mindig törtem, hogy mi is legyen a másik ajándék a pápának, eszembe jutott, hogy elől rá van írva 1000, és rendületlenül légy híve erre a jelre. Gondoltam a 2. felére, rávésem a 2000-et, és az akkori pápai mottod Krisztus Heri Hordie Semper, tehát Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Készítettem egy emlékjelt a Trianon évfordulóra. Úgy terveztem meg, hogy maga az oszlop magassága 282 mm, vagyis 282 ezer négyzetkilométer volt a történelmi Magyarország, és azt az oszlopot felosztottam olyan arányba, ahogy annak idején Trianonkor szétdarabolták a Nagy Magyarországot. 92 centi a Kis Magyarország, 105 centi Románia, ott lenne aztán Szerbia, Csehszlovákia is, akik megkaptak Nagy Magyarországból. Szent István királyunk 1009-ben alapította a Gyulafehérvár egyházmegyét, és a Gyulafehérvár egyházmegye 1000 éves évfordulóra faragtam egy teuton keresztet, ami a templom előtt van elhelyezve, egy 4 méter magas, szintén zsinde elfedett kereszt. Azon kívül itt gelincén, mivel fával foglalkoznak az emberek, egy emberről alatt 25 ember szenvedett halálos balesetet az erdőn. Ezeknek az emlékére is készítettem egy emlékjelt, úgy neveztem, hogy a fa áldozatai. A másik emlékjel tulajdonképpen az egy hármas kopja. 1944. október novemberében, amikor már a háború itt átvonult, értesítették a falu bíróját, hogy küldjen 40 embert répaszedni Szépmezőre, Sepsiszentgyörgy mellé. 44 embert értesítettek, lementek, egy nap szedték a répát, mondták, hogy este viszik be a Szentgyörgyre. Megalusznak, másnap folytassák a répaszedést, közben bevagonírozták és levitték Földvárra. Onnan bevitték a Szovjetunióba, és az egész emberből csak egy jött haza. Eznek emlékére készítettem három nagy méretű kopját, egyik az árvák, a másik az özvegyek, a középső pedig az áldozatok.
Sok hasonló emléktárgyat kellett készíteni?
A faluban legelső volt a falu végén lévő úgynevezett kis székely kapu, azt még a csaj időben készítettem, mikor ki kellett írni, hogy Bineac Venit, minden falu végére kötelező román csok, mert magyarul nem szabad azt kiírni.
Ma is farag?
Igen, éppen most tervezek egy politikát az unokámnak.
Hová jutottak el a munkái?
Az egyik legnagyobb munkám Gelencén kívül Gyimesbükkön az 1100 éves évfordulóra 11 emlékoszlopot, fedett oszlopot, zsindejárban fedve, és minden év századnak megvan a maga jelentősége. Ugyanakkor egy kis székelykapu megyünk be, szintén a székelykaput is faragtam, úgyhogy Gyimesbükkön van három székelykapum és a 11 emlékoszlop. Magamnak szerkesztettem egy történelmi kronológiát a honfoglalástól napjainkig egész Gelincének a kialakításáig. Egy jó párszor az egyik történelmi tanárnő elhozta az osztályt, és elmondtam nekik, le is rajzoltam pontosabb dátumokat. Ez volt az egyik, amit érdekelte tulajdonképpen. A másik dolog pedig az iskolába készítettem minden évben a tabló drámát és a tabló teljesen. Úgyhogy 25 tabló drámám van az iskolában, amit én faragtam.
A Gelencei Kelemen Dénes nyugalmazott tanítóval, fafaragóval beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Lakatos Sándor és népi zenekara muzsikál.
Erzsébet vagyok, nyugdíjas, matek tanárnő voltam. Nagyjából Székely Kálba, hát azelőtt 6 évet dolgoztam más iskoláknál, úgy mint Ernyibe, Sáromberkén és Jobágyterkén 3 évet, és onnan kerültem végleges helyre, Székely Kálba. Ott 30 évet ültem szinte.
Milyen volt matematikát tanítani falusi gyerekeknek? Mennyire lehetett megfogni a matematikával a gyerekeket?
Az a tapasztalatom, hogy ahhoz, hogy valakinek könnyen menjen és szeresse a matematikát, kell adottság is. Akinek nem volt matematikai adottsága, azoknak általában nehezen ment. Ezt nagyon jól tudtam, és alkalmazkodtunk ehhez. Viszont igazi jó matematikus, amilyet szerettem volna kinevelni, hát 2-3-mal találkoztam a pályafutásom során. Az iskolában szinte a legnehezebb tantárgynak tartják a mateket. Aki tehetséges, annak könnyen megy, de az ritka.
Osztályfőnök is tetszett lenni?
Voltam az is egy rövid ideig, s aztán igazgatónak jelöltek, s nem is tudom hány évig. A nyugdíjazásom még mindig igazgató voltam Székely Kálba.
Ezt azért kérdezem, hogy ha valaki a matematikát nem szereti, de lehet, hogy osztályfőnökként szereti a matek tanárnőt, vagy akár igazgatóként is, közel tud kerülni a diákatanárhoz.
Igen, hát ez így van valóban. Voltak kedvenc tanítványaim, s gondolom, hogy én is kedvenc tanárnőjük voltam néhány gyereknek, tanulónak. Még nyugdíjazásom után is évekig látogattak meg, amíg Vásárhelyen laktam, jöttek évente a névnapomon vagy születésnapomon felköszönteni, úgyhogy ebből gondoltam, hogy valószínű, hogy kedvenc tanárnőjük voltam, amiért a matek nehéz volt, vagy esetleg nehezen ment. De én szigorú tanár nem voltam, az biztos, sőt, nem is voltam eléggé szigorú, és ezért nem voltam olyan réme a gyerekeknek, mint általában matek tanárok, ahogy szoktak lenni.
Mi köti Székeshez? Mert a pályája az, ahogy halljuk, mind máshol zajlott.
Székes szülőfalum elsősorban. 9. koromban mentem el innen, mert Szászregenbe végeztem a liceumot, és épp a nyári vakációba ültem itthon egy keveset, akkor is kirándulgattunk, meg osztálytársaimnál voltam. Utána főiskolára kerültem Vásárhelyre, ott is bentlakásban laktam, tehát nem voltam itthon, csak a vakációkban. Már a 3. éven férhez mentem a főiskolán, és akkor Ernyibe laktunk, oda költöztünk, és utána ott éltünk. 11 évig, 12 évig kb. És onnan Marosvásárhelyre költöztünk, már akkor 2 gyerekünk volt, és inkább a gyerekek miatt, mert nehéz volt az ingázás Ernyéből abban az időben, ott szegény gyerekek sokszor órákat vártak Ernyében, nem fértek fel a buszokra, nagyon kínos volt, és akkor eldöntöttük, hogy bemegyünk Vásárhelyre a gyerekek miatt, hogy ott kezdjék majd az iskolákat. 2010-ben mentem nyugdíjba, és akkor költöztem ki a férjem már. 90-ben kiköltözött, mikor visszaadták 91-ben, ő mezőgazdász volt, és falun dolgozott végig, és hogy visszaadták a földeket, még teheneket is kapott vissza, kiköltözött ide Székesre, és akkor én csak látogatóba jártam egy ideig, nyugdíjas koromig, és utána én is kiköltöztem. Úgy kerültünk ide véglegesen.
Ez az ősi birtok, ahol most beszélgettünk? Itt gyerekeskedett?
Nem, ezen a telken, itt velünk szemben van bent a közben a szülői házam, a férjemnek meg fent a Felszegen azt eladta, ezt vettük. Mert akkor még a szüleim éltek, és nem volt hova jönni. Eladó volt, s megvettük.
Hogy emlékszik vissza a régi Székesre, gyerekkorára, mondjuk a 70-es, 80-as évekre? Mennyivel volt másabb, mint manapság?
Nagyon szép emlékeim vannak a régi Székesről. Gyerekkoromban imádtam Székes, utána is ez megmaradt, ez az érzés. Csodálatos volt, én mindig szerettem. Szerettem a kertet, a mezőket, a mezőgazdasági munkát. Még főiskolás koromban is, ahogy hazajöttem egy-egy napra, rögtön, ha a szüleim a mezőn voltak, én egyenesen oda mentem a kapával, vagy amivel kellett, villával. Imádtam ott segíteni, dolgozni a jó levegőn. Sok fiatal volt, velem egykorúak is voltunk, vagy 12-14-en, ha jól emlékszem, itt a faluban, akkor sokkal többen voltak fiatalok, és sok fiatal volt, és ifjúsági bálok voltak, és jól éreztük magunkat. 7.-8. korunkban több fiú volt, mint lány, és akkor már kéreztettek a fiúk az iskolából, hogy engedjenek az ifis bálokra menni. És nagyon jó volt, jól szórakoztunk, hetente bálok voltak meg, mindenféle összejövetel, sőt, még olyan is volt, hogy mi fiatalok egymásnak tanítottunk színdarabot, és azt előadtuk, ilyeneket is csináltunk, de zajos volt az élet.
amikor össze voltak a betakarodások. Gondolom, hogy itt is volt kukoricafosztó, meg tollfosztó, meg nem tudom milyen közösségi munka. Ebből kivette a részét, vagy mivel nem tartózkodott már itthon tanítóképzősként, akkor inkább csak a szórakozásba, amiben részt tudott venni?
Ez a szórakozás, meg minden, ez 8-os, 9-es koromig tartott. Miután elkerültem, akkor már nagyon keveset voltam itthon, és akkor már jött a kollektivizálás, minden megváltozott, fiatalok is elmentek, megváltozott azért az élet. Hát még egy darabig, egy néhány évig még volt azért mozgás, ilyen kulturális tevékenységek. Volt a faluba, nekem nagybátyám volt Szakács Feri, aki szervezett kirándulásokat a fiataloknak, s bálokat, s ő volt falu felelős sokáig, és akkor ő intézte ezeket a dolgokat. Most megint ugyanaz kezd fellendülni, az a hangulat itt, de évekig, 15-20 évig nagyon legyengült a fiataloknak a tevékenysége. El is voltak menve a fiatalok, nagy része dolgoztak, ingáztak, és akkor úgy megszakadt egy kicsit ez a pezsgő tevékenység.
A falubeliek elbeszéléséből tudom, hogy nagyon sokan költöznek be. Kicserélődik az a közösség, ami esetleg még gyermekkorában itt élt Székesen. Mennyire tudják megtalálni a közös hangot az új lakókkal?
Hát ennek nagyon örülünk, hogy sok fiatal beköltözött, és igazán nagyon jól alkalmazkodnak, beilleszkedtek a faluba, és ők tevékenykednek most igaziból. Én nagyon örülök nekik, hát mindenkinek nagy lelkesedéssel gratulálok, meg biztatom, és nagyon-nagyon örülünk nekik. Ügyesek, talpra esettek, és tényleg mindenki kiveszi a részét tehetsége, adottsága szerint, hogy történjen valami a faluba. Tiszteletes úr irányításával, ő is nagyon ügyesen mozgatja a szálakat és szervezi a dolgokat, de sokat nem kell rángatni ezeket a fiatalokat, mert jönnek javaslatokkal, vannak jó ötleteik, és vannak adottságaik is, lovász ágotáik, például jól zenélnek, és tanítják énekelni a fiatalokat, és férje táncolni tanítja, népi táncot tanít. Hát mindenki bekapcsolódik ott. Szilárdék, Leventék, akik ide költöztek most, kiki a tehetsége szerint bekapcsolódik és támogatja a közösségi életet.
Néha nosztalgiázni szoktak? Beszélni a múltról, beszélni ezekről az időkről? Mondjuk a fiataloknak?
Ritkán. Néha igen, de nem szeretik a fiatalok, hogy dicsekedjünk. Szóval ők így mondják, hogy ez dicsekvés, nem nosztalgiázás, vagy felemlegetés, hogy mi milyen ügyesek voltunk.
Hát minden kornak megvan a maga szépsége, és a mai fiatalok majd mással fognak dicsekedni.
Így van, ez valóban.
Mivel telnek a mindennapok? Mert ahogy elnézem a tanárnőt, nem unatkozik egy percet sem.
Nem, egy percet sem. Hála Istennek még van egészségem, tudok fizikai munkát is végezni, és van egy hatalmas kert, az az enyém, ott zöldséget termelek, mindent, ami kell a családnak, a gyerekeim is beleértve, még két gyerekem van, két család, plusz mi, és még a rászorulóknak is tudok adni, minden termelek, bőven krumplit, minden zöldséget, paszújt, hát amit kell, mindent, ami a kertbe megterem. Képes vagyok egyedül, kopogjam le, hogy van hozzá egészségem még eddig, hogy mindent meg tudok termelni. Művelem a földet, ápolom a növényeket, és eddig mindig eredményes volt a munkám, a sikerélmény, minden van.
Hogyha van egy kis idő, akkor a szomszédba be lehet menni? Ez divat itt még Székesen, hogy összejárnak a szomszédok, a rokonok? Vagy mindenkinek elég az ő baja, és végzi az ő munkáját?
Ritkán azért előfordul, hogy még bebeütjük magunkat, elbeszélgetünk egymással. Nem olyan gyakori, mint régebb, de előfordul azért. Mindenki el van foglalva tényleg a saját dolgával, de azért előfordul.
Sokan emlegették, hogy van vadveszély is. Időnként azért kikimegy a természetbe, itt a környező erdőkbe, a mezőkre. Van-e egyáltalán erre igénye már a tanárnőnek, hogy azért járjam meg magamot, hogy gyerekkorom szép helyszíneit azért időnként keressen fel, mert tavasztal is egyféle szépséget mutat ez a természet, ősszel is, télen is. Erre van-e igény, vagy van-e idő és lehetőség?
Én ezt imádom, és régebb valóban mentem. Az erdőkön keresztül is mászkáltam, és gombászni, meg virágot szedni, vagy gyógynövény gyűjteni, bármit. Nagyon szerettük, de amióta tényleg állandóan ijeszgetnek, hogy jár a medves, itt látták a medvét, meg ott látták, azóta félek kimenni az erdőbe. Nem is voltam bent az erdőbe, gombászni voltunk itt az erdő alatt, tőlünk látszik az erdő, állandóan látom. Az idén gombáztunk, sok gomba volt, de az erdőben nem mertünk bemenni, és még egész közel sem. Annyira félünk a medvétől, mert itt is láttak medvét. Itt az erdő szélén is látták a medvét, hogy járt, aztán nem vállaljuk a reszkért, hogy bemenjünk az erdőbe, sajnos.
A tanárnő is egy szép és tartalmas életpályát futott végig. Nem gondolta arra, hogy ezt a sok tapasztalatot megírja valamilyen formában?
Nem igazán. Emlékeim azért vannak rögzítve, van ilyen naplószerű leírások, de csak úgy röviden. Nem gondoltam erre. Nagyon szerettem az irodalmat, olvasni imádok, még most is olvasok, de ilyen írói hajlamom nem igazán éreztem, hogy van, hogy ki kívánkozik belőlem, hogy valami maradandót írjak meg.
Kali Erzsébet nyugalmazott székesi matematika tanár, volt iskolaigazgató válaszolt kérdéseinkre. A mikrofont most Gyárfás Mária veszi át.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk: Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
De sok sár, de sok kislány megcsal, ha még ez az egy megcsal, megátkozom, hogy meghal, megátkozom, hogy meghal. Édesanyám, meghal, ha meg nem házasodom,
Kovács András énekelt, jövökedden itt a Gazda Életben többek között Benedek Mihály oklándi mezőgazdasági referenssel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Brassó megyei Homorod János falváról hallhatnak. Gazda életműsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Karancsi Ajda énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Bambó Gáborral és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket a viszonthallásra.